Pilinszky János. Tűnődés az evangéliumi esztétikáról. Sokszor eszembe jutott már, hogy van egy íratlan keresztény esztétika, amit leginkább evangéliumi esztétikának lehetne nevezni. Hulláma végigvonul az európai irodalomban. Hat napjainkban is. Van aztán többek között egy másik művészeti esztétikai vonal is, amit klasszikusnak nevezhetnénk, s amely időről időre megszüli a maga kánonjait. Az evangéliumi azonban megfogalmazhatatlan. Lényegében Jézus személyéhez kötött. Példája Jézus. Az a mód, ahogy egyedül ő tudott egyszerre hallatlan kritikával és szeretettel megvizsgálni egy elébe került esetet, emberi szívet, emberi nyomorúságot. Ez a jézusi hatás az európai művészetben az igazság egyfajta szeretve szenvedélyes keresése, mely hajlandó akár a mű szépségét is föláldozni. Az elébe került szívvel, legyen az Karamazov Iván, Anna Karenina, tökéletesen egyedül kíván maradni, mintha a világon rajtuk kívül semmi egyéb nem volna. A jézusi pillantás számára megszűnik minden külső kötelezettség. Egyedül a megvizsgált szív lüktet. Ha a klasszikus vonala az irodalomnak, arányainak mértékével gyönyörködtet, a jézusi vonal közvetlenségével. A keresztény művész nem mesteri ábrázolója kíván lenni hősének, hanem fele barátja, s nem szerencséje, hanem veresége óráiban akar legközelebb férkőzni hozzá. A klasszikus művész maszkot visel, a keresztény mezítelen. A klasszikus művész mester, a keresztény szamaritánus. Lappangva ez az evangéliumi vonás sok európai műben jelen van, s olykor megrázó erővel realizálódik. Jézus óta minden művész kissé hiúnak érezheti magát, s legjobb esetben az igazság közvetítőjének, tolmácsának, kit azonban így is elragad a tolmácsolás szertartása, öncélú remeklése. Először Tolsztojnál ragadott meg a lelkiismeretnek ez a válsága, s utoljára Döblinről olvastam hasonlót. A keresztény művész számára ugyanis előbb-utóbb a művészet nem lehet öncélúan a legfontosabb. És ahogy az európai irodalom jelen útja mutatja, a klasszikus szépség vonala már is egyetemesen járhatatlannak bizonyult. Számos előjele van annak, hogy rövidesen a szeretet lesz a művészet és az irodalom legfőbb tárgya és problémája, olyan értelmi és érzelmi gazdagsággal, amilyen centrális hangsúllyal egyedül és utoljára az evangélium foglalkozik vele. Ezek a gondolatok foglalkoztattak a napokban is, azután, hogy megnéztem az Ádua és társnőit. Pedig a film épp nem katolikus témájú film, s kifejezetten antiklerikális tendenciájú. Mégis, sőt, talán épp ezért lehetetlen volt észre nem vennem, s egyre megrendültebben tapasztalnom, hogy az a bizonyos evangéliumi hatás itt is milyen elevenen érvényesül. A téma elcsépelt, legfeljebb a tálalás markánsabb és modernebb a szokottnál. Rómában bezárják a nyilvános házakat, s szélnek eresztik lakóit. Négy lány azonban elhatározza, hogy tovább folytatja mesterségét. Vidéken vendéglőt nyitnak, hogy majd idővel ismét ott folytassák életüket, ahol abba hagyták. A rendes életmód azonban hatni kezd rájuk. A helyzet kitűnő alkalom a film számára, hogy nyomon kövesse a bűn útját a négy szívben. Négy különböző arc. Ádua. Az egyetlen, aki megőrizte ítéletét, aki még alakítani képes sorsukat. Lolita. Tökéletesen szervetlenné lett bűnös életmódjában, afféle tollászkodó madár. Milli. Faluról jött, s egészséges természete mellett a bűnben is parasztian konzekvens. Marilina. Félőrült, kinek bomlottsága egyszerre fémjelzi vétkeit, s tudathasadásos tisztaságát. Egy közös bennük. Bűnük szerencsétlenekké tette valamennyiüket. Kiszolgáltatottak. Nem úgy, mint azok, kiket inkább konzerválnak, felvérteznek vétkeik. Jézus egyetlen szava elég lett volna nekik. De a keményebb bűnösök ismét kezükbe kaparintják a négy lányt, a társadalom képmutatása nem kegyelmez. Ügyvédről, engedélyről, bűnös előéletről van szó. De tudjuk, hogy itt egy alattomosabb hurokról van szó, melyben a bűnösök szinte nem is bűnösök többé. Csupán verítékező áldozatok. A négy lány ismét szakadék elé kerül. Vagy folytatja régi életét, vagy elveszti a kis vidéki vendéglőt, megújulásuk színterét, további életük alapját. A kihívás villámcsapásként éri őket. A bűn teljes hevességgel támad rájuk a vidéki ház kínzó kamrává zsugorodó konyhájában. Az élet abszurditásának, elviselhetetlenségének fegyverével vágva át ellenállásuk gyökerét. Nincs is semmi válaszuk rá, csak a testüket ellepő veríték. De ez, még ha csak négy bukott nő verítéke is, talán nem blaszfémia, az olajfák hegyén virrasztó verítékével rokon. Aztán a négy lány ismét visszahull előbbi életébe. Kik az igazi bűnösök? A válasz nem kétséges. De a filmnek van egy antiklerikális képe, és erre is felelnünk kell. Szerepel benne egy egyszerű fráter, ki a valódi jézusi szeretetet képviseli a történetben. De az utolsó pillanatban, rendkívül tendenciózusan fényképezve, megjelenik egy páter figurája is, ki mint valami szimbolikus pecsét hitelesíti a társadalom álszent, feneketlenül romlott ítéletét, mikor ismét kirekeszti magából a megtért bűnösöket. Mit mondhatunk erre? Kettőt. A bűn, keresztény realizmussal szólva, még az Istennek is keresztje lehetett. Realizmusunk kötelez annak bevallására, hogy mi a bűnt a teremtett világ legsúlyosabb kövének tartjuk, s még a legszentebb szívnek is egy életen át kell virrasztania a vele való harcban. A másik, amit erre mondhatunk. Jól tudjuk, hogy köztünk és bennünk is rengeteg a bűnnel szövetkező álszent magatartás. De ezt a legradikálisabban, ahogy ezt a film is tette, a jézusi kritikával lehet leleplezni. És épp ez a fajta leleplezés minden esetben a mi legfőbb igazolásunk. Evangéliumi vonal, mely lappangva is ott kísért a műben, s mely az egzisztencializmus magánya után a szeretet reneszánszát ígéri. Nem utópisztikus ez így? És épp egy antiklerikális tendenciájú film kapcsán, mely nem is képviselt különösebb rangot még egy kétes értékű művészeten belül sem. Bevallom, magam is rendkívül szubjektívnak érzem szinte minden egyes mondatomat. Mégis, ha lehetne, még szubjektívabb formát választottam volna. Tűnődés kívánt lenni e cikk, s alkalom az együtt tűnődésre. A föld alatti folyamokról oly nehéz térképet készíteni, s oly mindegy, hol hallgatjuk kizúgásukat. A jelenlétük a fontos. Az, hogyha mitán el is hagytuk az evangéliumi szót, ő nem hagyott el bennünket. Új ember, 1961. december 3-a. Pilinszky János. Nagy héten. A megváltó szenvedéseinek idején különös súlyt és szépséget nyer a misztikus keresztes Szent János értelmezése az élet éjszakájáról. A hit útján járó ember a kegyelem napjától először elvakul. Ez az érzékek éjszakája, mit nyomon követ az intellektusé. Vakság ez. Éjszaka. De valójában egy természetfeletti világosság kezdete. A nagy hét gyászában hasonlóképpen érezhetjük valamiféle kimondhatatlan derű. Világosság. Egy még a láthatár alatt rejtőző nap közelettét, mozdulását. Gyerekkoromban egyszer megvártam a napfelkeltét. Nyár volt. Mozdulatlan. Meleg éjszaka. A nap pontosan úgy érkezett, ahogy azt egyhelyütt Claudel is megírta. Mintha valaki láthatatlan húrt pengetett volna. Minden pendüléssel fokozatosan világosabb és világosabb lett. Később, felnőtt fejjel az Alföldön utazva néztem végig egy teljes nap fölkeltét, az álmos, hűvös vonatablakból. Ez a virradat talán még az előbbinél is szebb volt. Feketéből az éjszaka nem vált előbb tintakékre, hanem fekete maradt. Úgy hullott szét porló nagy darab göröngyökre, a hajnali nap haragos vörös közelettére. Lenyűgöző erejű kép volt. Csodálatos erejű kép. De mennyivel különb szépségeket ígér a liturgia? Ha ezt a napfelkeltét nyomon követnénk, az éjszaka mélyéről a húsvéti napfelkeltéig milyen tájakra nyílna meg szemünk? Ha valóban nyitott szívvel virrasztanánk, az éjszaka milyen tanításait nyernénk el? Hányféle tusrajzát láthatnánk? S mit jelenthetne végül a megváltás napjának feljövetele, túl az érzékek éjszakáján? Új ember, 1966. április 3-a. Pilinszky János. A nagy böjt. A nagy böjt időszaka mit jelent ma? Mire kötelezi a mai hívőt, a mai embert? Az egyház látszólag sokat engedett szigorából, de vajon milyen mélyebb megfontolás alapján? Könnyített tiltásain, de nem összeszedettségünk kárára. Amennyiben enyhített föltételein, oly mértékben igényli, hogy minél teljesebb figyelmet szenteljünk a lényegnek, nevezetesen a liturgiában megjelenített szenvedéstörténetnek. A modern világ többek közt két rendkívül fontos dolog jelentését mosta el bennünk. Az egyik a bűné, a másik a vezeklésé. A lélekelemzés betegségre változtatta a bűn nevét, amitől azonban a bűn továbbra is köztünk maradt. Legfeljebb zavarosabban nézünk vele szembe azóta, s a bűnös kevésbé érti, miért büntetik betegségéért. De talán még kétségesebb vállalkozás volt felszámolni a vezeklés fogalmát, szükségét, elemi szerepét az emberek életében. Esendő lények vagyunk, s igazában nem azt tesz jót velünk, aki szép nevet ad annak, ami továbbra is ott pusztít bennünk és közöttünk, hanem az, aki segítséget kínál gyarlóságunk fölmérésére, bevallására és jóvátételére. A legtöbb bűn azonban, egyedül talán az anyagi megkárosítás kivételével, jóvá tehetetlen. Márpedig a bűnös, s ki ne volna bűnös, mindaddig, amíg tökéletesen hozzá nem idomult bűnéhez, szabadulni kíván tőle, jóvá akarja tenni. De hogyan, ha egyszer a legtöbb bűn következményében visszavonhatatlan? Akit megrontottunk, hogy csak a legszemléletesebb példát említsük, attól bocsánatot kérhetünk ugyan, de miként adhatnánk vissza ártatlanságát? Erre a jóvá tehetetlen bűnre egyedül a vallásos értelemben vett vezeklés kínál valódi súlyában és erejében megfelelő panáceát. Mivel egyedül Istenben tehetjük jóvá a megváltoztathatatlant, egyedül az örökkévalóság és létünk örök szintjén mindazt a hibát, mit az idő visszafordíthatatlan síkján elkövettünk. A nagybőjti könnyítések semmi esetre se érinthetik hát a vezeklés lehetőségének, mélységes és kivételes alkalmának elmosását, súlytalanítását. Ellenkezőleg. A szokássá szürkült közös gyakorlatok helyett a vezeklés egyéni átélésére, feltárására, realizálására sürget az egyház. Liturgiájának teljes gazdagságával oly lehetőséget rejt már, homályosan, de annál mélyebb és valódibb éhséggel szívében. A megváltó ugyanis azzal, hogy legfőbb közvetítő Isten és ember és ember között, oly abszolút értéket jelent, mely mindenkor behelyettesíthető minden relációnkba, s mindenekelőtt jóvá tehetetlen viszonylatainkba. Ez a megváltás egyik legmélyebb értelme. Jézus azért jött, hogy jóvá tegye azt, ami az időben végleg elveszett. Ezért adta kezünkre magát. Vegyük észre, hogy azóta se hagyott el bennünket. S épp ott a legkevésbé, ahol szükségünk a legnyomasztóbb. A jóvá tehetetlen jóvá tételében. Új ember. 1969. március 9-e. Pilinszky János. Az evangélium és a Szent Mise. Az evangéliumról sokat írtak, és bizonyára még többet fognak írni. Az idő mérő unja csak nem tud fenekére érni ennek a szűk szavú könyvnek. Látszatra igénytelen szövege kifogyhatatlan meglepetéseket tartogat, új világosságot mindenkor számára. A szegénység szellemében fogant lapjai isteni gazdagságot rejtenek. Mindjárt egyik legelső és legkülönbb titka páratlan szerkezete. Olvashatom-e könyvecskét, mint vallásos és erkölcsi tanítások gyűjteményét? Ez a könyv egyik, mondhatnánk, első rétege. A hegyi beszéd, a mi atyánk, a tékozló fiú története csak a legtöbbet idézett passzusok. A tanítások mögött ezekben, a bölcsek sorstalan mozdulatlanságában látjuk a tanítómestert. Azaz alig látjuk, hiszen a bölcsességnek épp az a szerepe, hogy sorstalanítsa. A történések hányódásaiból a személytelenség szélcsendjébe segítse az embert. A bölcsesség sorstalanít. A nagy tanítók élete tanításaikba költözik át. Nem így az evangéliumban. A tanítások első rétege mögött húzódik a második, a könyv tulajdonképpeni mély rétege, a történésé. És milyen történeté? Jézus élete nem a nagy bölcsek, nem is a földre szállt, hanem a megtestesült Isten élete. A tökéletes ártatlanságé egy bűnbe merült, tökéletlen világban. Ami szemünk előtt a földi valóság gránit rétegében kirajzolódik, valóban a megtestesült Isten drámájának egyedülálló kifejeződése. A tanítások csodálatos versei felett ez a második szint, a dombormű, a megváltás történet relief sora. Rilke azon panaszkodott, hogy az emberek manapság már nem tudnak meghalni, ahogy a régiek tudták szertartássá emelni halálukat. S valóban, a szép, érett, sőt mi több, a jelentésteli saját halál a legnagyobb ritkaság. De senki halála nem volt olyan gazdagon kifejező, még kívülről szemrélve se, mint Jézusé. Először búcsút vett barátaitól. Olyan búcsút, mint senki idáig halni készülő. Majd a királyi búcsúzkodásból veti ki őt a bűn, a történet újabb szoborerejű mozzanata, s taszítja a latrok közé. Ellenségei a fegyenc halál formátlan agóniáját szánták neki, az anyag minden jelentést nélkülöző széthullását. Jézus halála ezzel élesen két részre különül. Az egyik rész a búcsú liturgikus szépsége, a másik a kereszt éjszakája. Mégis a kettő tökéletesen egy. sőt, azonos egy harmadik, láthatatlan, természetfeletti síkon, mely az evangélium harmadik szintje, s örök háttere már. Minden konkrétsága, időbelisége ellenére az utolsó vacsora már fogantatásában szertartás volt. A földi valóság titokzatos, az örök élet időtlenségébe emelt megfelelője. Ha van dráma, ami megtörte az időt, s valóban megtörte, úgy ez az. Jézus áldozatának története, időtlen centrumában az utolsó vacsora asztalával, melyen nem csak az Ószövetség kapott új értelmet, de örök és isteni formát a magányos, elhagyatott szenvedés is, ami még hátra volt a kereszten. Az evangélium ezzel a legcsodálatosabb, liturgikus szépségű formaadást párosítja az örök lét formabontó beavatkozásával. A három réteg, a tanítások, a történet, a liturgikusnak nevezhető harmadik szint nemhogy kioltaná, de nagyszerű gazdagsággal és egyszerűséggel hagyja át egymást. Íme, az evangélium a tisztán szerkezeti elemzés számára is milyen egyedülálló könyvnek tűnik. A Szentmisében lényegében ugyanezt a szerkezetet, evangéliumi struktúrát fedezhetjük fel. Az emberi történet legmélyebb eseménye ismétlődik meg itt. Több, mint amit a művészet vagy emlékezet, vagy bármi helyszíni szemle a múltból fölidézhet. Ami megtörtént, újra és újra maga az történik meg itt. Isten agóniája és megváltó kereszt halála. De a véres áldozatot, mely a valóságban még az apostolok szívét is próbára tette és megzavarta, itt, a Szentmisében, egy valóban isteni formaadás szépsége tolmácsolja, közvetíti. Kívülről szemlélve is, sőt, kívülről szemlélve talán még szembetűnőbb a Szentmise tökéletesen egyedülálló művészi szövete. Hol marad ettől a szimbolikától az irodalomé? Ettől a formai szabadságtól akár a modern színpadé, vagy ettől a bátorságtól a szürrealisták vakmerősége, ettől az egyszerűségtől akár Beckett tömörítő kopár ereje. Ez a dráma 2000 év óta érvényes. S 2000 év után még mindig adósok vagyunk tulajdonképpeni megértésével. A fentiekben szinte kizárólag az evangélium és a Szentmise szerkezeti szépségeiről beszéltünk, s arról is inkább csak villanó utalásokban. A zsinat a Szentmisét és az evangéliumot fokozott hangsúllyal állította hitünk s liturgikus megújulásunk középpontjába. Egy bizonyos. Rengeteg tennivaló vár még ránk e téren. S egyedül a teljes átéltségben megközelíthető felismerés. Új ember, 1966, április 10-e. Pilinszky János. A keresztény dráma ünnepi hetei. Az életet, melynek a halála vége, a keresztény lélek drámaian egybelátja, s az örök élet hitével és belső megközelítésével oldja fel. Tudatos ember nem élheti a többi teremtmény természetes életét és halálát, mely olyan, mint egy hosszú út, mely állomásról állomásra, mint egy félálomban indul el, s hanyatlik vissza a földre. Az ember azonban kiemelkedik a természetből, ha osztozik is sorsában. Tudata avatja drámai hőssé, s ha e drámát letagadja, ez épp nem természetes gesztus részéről, hanem öncsonkítás. Számunkra, keresztények számára nincs út visszafele, csak előre. Nem futnunk kell hát sorsunk drámája elől, hanem mélyre nézve feloldanunk. élet és halál kettősségének alapvető tudomásul vétele. Számunkra ez az egyetlen méltó megoldás. S akkor életünknek e tragikus sűrűje mögött, mint az égbolt mozdulatlansága, Isten ereje és békéje lesz a feloldó, a domináns elem. Élet vagy halál? Mind a kettő. Az örök élet szintézisében. Théard de Chardin is e két ellentétes elem. Élet és halál maradéktalan tudomásul vételében látja a keresztény aszkézis lényegét. E két ellentétes elem ugyanis az örök élet fényében nemhogy kioltaná, nemhogy semlegesítené, hanem épp ellenkezőleg. Felerősíti egymást. Nem szürke, hanem nagyon fehér és nagyon fekete. A keresztény számára rendkívüli érték az élet, és nagyon nagy dolog a halál. Tehát aszkézise egyszerre hasít ki minél hatalmasabb és minél aktívabb részt, feladatot az életből, hogy ugyanazzal a gesztussal rögtön le is mondjon róla. Fölajánlja hódítását Istennek. A járáshoz hasonlítja Théard de Chardin ezt a paradox funkciót. Lábunkkal birtokba vesszük a talpunk alá kerülő földet, de csak azért, hogy mindjárt el is hagyjuk. A nagyobb birtoklás az előrehaladás értekében. S ugyanez áll a keresztény egyéniségre is. Egyszerre építjük és bontjuk le egyéniségünket, személytelenítve legszemélyesebb tetteinket is, mert csak akinek van mie, az tud áldozatot bemutatni Istennek. Egyedül az veszítheti el, s nyerheti ismét vissza önmagát, de most már Istenben, és mindörökre. Nagybőjti téma. A keresztény lemondás, a keresztény aszkézis lényege szerint óriási életigenlést jelent. Störetlen, törvényszerű íveléssel robban ki a húsvéti hallelujában. A keresztény húsvét a mindenség legcsendesebb s leghatalmasabb detonációja. A feltámadt Krisztus, s vele az egész teremtett világ dicsősége és megújulása. Jézus tanait, az evangéliumot különben is csodálatos, rendkívüli, Isten ilyen vakmerő összetettség jellemzi. Milyen nehezen lehet megérteni ennek fényében a keresztény gyakorlatot oly sokszor jellemző egyoldalúságokat. Szegényesség, gyanakvás, tétova óvatosság, bizalmatlanság szülöttei ezek, s világok választják el őket Jézusnak mindent zseniálisan lerövidítő, egybemarkoló, villámszelíd természetétől. Ezekben a napokban, amikor az egyházi év, a keresztény dráma ünnepi heteit éljük, tanulságos hát föleleveníteni magunkban e dramaturgia főbb vonásait s természetét, az újjongás és a bánat elemi erejű színeit, szemben mindenfajta egyoldalú és elszürkítő törekvéssel. És félni se féljünk a maguk elemi erejében fogadni a tiszta erőket, miket Isten az örök lét nyugalmával adagol számunkra. S szinte észrevétlenül, a legnagyobb dolgoknak kijáró csendben. Új ember, 1963. március 24-e. Pilinszky János. Nagybőjti téma. A keresztény lemondás, a keresztény aszkézis lényege szerint óriási életigenlést jelent. Störetlen, törvényszerű íveléssel robban ki a húsvéti hallelujában. A keresztény húsvét a mindenség legcsendesebb s leghatalmasabb detonációja. A feltámadt Krisztus, s vele az egész teremtett világ dicsősége és megújulása. Jézus tanait, az evangéliumot különben is csodálatos, rendkívüli, Isten ilyen vakmerő összetettség jellemzi. Milyen nehezen lehet megérteni ennek fényében a keresztény gyakorlatot oly sokszor jellemző egyoldalúságokat. Szegényesség, gyanakvás, tétova óvatosság, bizalmatlanság szülöttei ezek. S világok választják el őket Jézusnak mindent zseniálisan lerövidítő, egybemarkoló, villámszelíd természetétől. Ezekben a napokban, amikor az egyházi év, a keresztény dráma ünnepi heteit éljük, tanulságos hát föleleveníteni magunkban egy dramaturgia főbb vonásait s természetét, az újjongás és a bánat elemi erejű színeit, szemben mindenfajta egyoldalú és elszürkítő törekvéssel. És félni se féljünk a maguk elemi erejében fogadni a tiszta erőket, miket Isten az öröklét nyugalmával adagol számunkra. S szinte észrevétlenül, a legnagyobb dolgoknak kijáró csendben. Új ember, 1963. március 24-e. Pilinszky János, a húsvét margójára. Azokról és azoknak kívánok írni, akik talán már esztendők óta nem gyóntak. Akik évről évre a halogatás állapotában élnek, mint egy megrekedtek az előzetes lelkiismeret vizsgálatban. A morális, keresztény önelemzés szükséges előfeltétele az igényes életnek. Valami mégis hiányzik belőle. Az elhatározás. Hasonló az ilyen ember a szabadulásáról álmodozó fogolyhoz, kiből lassan kikopik a cselekvés ereje. Belesüpped ábrándjaiba, elernyed, s talán épp álmai teszik végképp fogolyá. Egyetlen szentségnél se éreztem oly erősen, mint épp a gyónás szentségénél, hogy a szentség, jobb szó hiány és sok mindenen túl, cselekedet is. Méghozzá a lélek legrejtettebb erőit is megmozgató cselekedet. S ez a cselekedet jóval több a legtisztább szándékú önelemzésnél s földi jótetnél is. A gyónás szentségében titokzatos módon mindig jelen van ez a drámai pillanat. Semmiféle önelemzés és semmiféle bánat nem pótolhatja ezt az értéket. A lelkiismeretvizsgálatot és bánatot csakis a gyónás emeli valamiféle hasonlíthatatlan drámai történéssé, konkrét erejű mozzanattá. A gyónással küszöböt lépsz át, mely a bűn rabságából Isten szabadságába vezet. Fellélegzel. Megtetted a nagy lépést. Látszatra alig történt valami. Cselekedeted isteni közegben játszódott le. Csak csöndes újjongásodon érzed, mennyire valóságos szabadulásod. De épp ez a titokzatos cselekvési mozzanat magyarázza azt, hogy el is lehet szokni tőle. Erő, és újra elhatározás kell minden egyes gyónáshoz, mint minden valódi cselekvéshez. S már a cselekvés misztikájához tartozó kérdés volna azt megfejteni, az ember miért hajlamos a restségre akkor is, mikor az rabságot, rosszat, árnyékot jelent számára, s miért rest megtenni a döntő lépést, mikor az a szabadságba, örömre és világosságra vezet. Húsvét közelettével ezt az egyetlen gondolatot kívántam fölvetni, anélkül, hogy tovább fejleszteném. Azoknak írtam, akik átélték a léleknek hasonló, indokolatlan bénaságát, vagy épp most élik át. Örökös lelkiismeretvizsgálatban élnek talán, és ismerik a bánat könnyeit is. Csak épp a nagy lépésig nem tudnak eljutni. Ahhoz a lépéshez, mikor a szabaduló fogoly riadtan veszi észre szívében, hogy a hosszú fogságban hozzászokott fogságához. Aztán összeszedve minden erejét, kilép börtöne ajtaján, s talán csak fölújjongó szívével érzi, mi is történt vele. Szabadulásukkor pedig épp a tétova szívűeknek lesz legnagyobb az öröme és újjongása. Új ember. 1962. április 15-e.